Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Pénteken hivatalosan is megnyitott a kapuit Veszprém legújabb kulturális tere, a Gyárkert Kultúrpark. Az ország vezető pop-up építészeinek segítségével létrejött egy rendezvényhelyszín, amely az 5000 fős befogadóképességével, két színpadával és tucatnyi vendéglátóegységével fél éven át rengeteg eseménynek ad majd otthont. Fülöp Zoltán, a Gyárkertet üzemeltető Volt Produkció Kft. Ügyvezetője nyilatkozott Marosi Viktornak.
Egy olyan infrastruktúrális beruházás történt, aminek az eredményeképpen létrejött egy közpark, amit az idei évben az évad kapcsán rendezvényterületként használnak, és ennek a pályázatán indultunk mi el, mint Volt Produkció, hogy szakmai tudásunkat ebbe beletegyük, és tulajdonképpen ezen a pályázaton sikerült nyernünk, és hát egy olyan programot tudtunk létrehozni az LKF segítségével, tehát az Európa Kulturális Fővárosa projekt segítségével és támogatásával, amire azt hiszem, hogy tényleg nem csak a régió, hanem egész Magyarország büszke lehet, mert egy elég ütős programsorozatot indítottunk útjára most hétvégén. Szombaton lesz a Medúza koncert vagy produkció, lesz jó néhány nemzetközi sztár, illetve szinte a teljes magyar pop-rock zene képviselői vagy élvonala ott felvonul majd is koncertet.
Nyilván telefonkönyvetek, mert ott voltak ezek a számok, szóval ezeket nem kellett újra megszerezni. Van-e arra terv, hogy a budapestiek hogyan fognak tudni lemenni oda?
Tudatosan készülünk arra, hogy a Balaton régión kívül más településekről is várjunk vendégeket, szórakozni vágyokat, és Budapestről is természetesen. Ezzel egyrészt készülünk azzal, hogy megteremtsük ennek a műszaki és infrastruktúrális feltételeit, tehát parkolókat jelöltünk ki, amiket használhatnak azok, akik autóval jönnek, és van egy nagyon fontos lehetőség, ami még most nem használható, de remélhetőleg néhány napon belül elindul, hogy szintén a Európa Kulturális Fővárosa projekt segítségével lesznek olyan vonatjegyek, amik 2023 forintért bárhonnan az országból elhoznak ide Veszprémbe. Azt gondolom, hogy ez egy elég jó csomag. Még ezzel a bérlettel, ezzel a 2023 forintos bérlettel a helyközi járatokat és a helyi járatokat is lehet majd használni, buszjáratokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez még mindenképp egy jó feltség.
Irodalom.
Rendhagyó közösségi élménnyel, kultúrtörténeti ebéddel mutatkozik be a Budapest Nagyregény a Margó Irodalmi Fesztiválon. A Budapest Nagyregény első nyilvános eseményén a történetmesélés és történetmegosztás mindannyiunk számára ismerős hangulatát teremtik meg, a közös ebéd körül ülők anekdotáit idézve, az ízeket és emlékeket segítségül hívva, civilek, művészek és városkutatók segítségével bontogatják a város rétegeit. Május 13-án délelőtt 10 órától várnak mindenkit a Margit szigeten, a Kristály udvarban. Az esemény vendégei Tasnádi István, a Nagyregény vezető dramaturgia, és Török András, a Budapest könyvszerzője. Bográcsozós látványfőzés lesz Csernaszabó Andrással, Mautner Zsófiával és Salino Émivel. Sokszor nem is sejtjük, hogy étkezési szokásaink, szertartásai milyen kultúrtörténeti kódokat rejtenek. A közös főzéssel egybekötött beszélgetés során Budapest három jellegzetes fogásából, ízvilágából kiindulva ismerkedünk a város életével, hangulataival. Emellett lesz majd zenés program bárzongoristákkal és színészi improvizációkkal a Magyar Bárzongoristák Egyesületével. Katona László és Scherer Péter a főúr szerepében hozzák játékba majd a közönséget. Budapest fővárosa nagyszabású irodalmi alkotást hoz létre Pest, Buda és Óbuda Egyesítésének 150. évfordulójára. 23 kortárs, magyar író és a fővárosi kerületek közös alkotó folyamata vette kezdetét tavaly novemberben, amelynek eredményeként 2023. novemberében megjelenik a 23 fejezetből álló Budapest Nagyregény. Ennek első irodalmi eseménye a Margó Irodalmi Fesztiválon lesz május 13-án, délelőtt 10 órától a Margit szigeten a Kristály udvarban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A fröccs. Ó, fröccs, te csodás! Legkedvesebb történeteink kovácsa. Nincs magyar-e földön, akiben ne ébresztene kellemes emlékezést a két legnemesebb nedű szerelem gyereke. Bor és szikvíz változatos, ám a hangulathoz tűpontosan illeszkedő kombinációit csak mi, magyarok ismerjük igazán. Fölfelé megy a borban a gyöngy, jól teszi, tőle senki-e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy, hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Vörös Marti Mihály, Fótidal. Az anekdota szerint a Fröccs 1842-ben Fáy András Fóti présházában látta meg először a napvilágot. Az ártatlan szüreti bulinak induló baráti összejövetelen Jedlik Ányos okozta a legnagyobb meglepetést, aki váratlanul előkapott egy palack szódavizet, hogy kellemes csípősséget kölcsönözzön a vendége poharában várakozó bornak. Ezzel Jedlik, aki mellesleg az elektromosság nagy tudója, legújabb találmányát, a savanyú vízi készületet mutatta be az asztaltársaságnak. Szó-szót követett az elvarázsolt Cucor Gergely nyelvtudós és Vörös Marti Mihály költő, azonnal nevet is adtak a nemes vegyületnek. Ki-ki a maga szakterületén jeleskedett aznap este? Isten ments, hogy leromboljuk a Fröccs eredet történetének tekintett legendát, ám írásos emlékek alapján tudhatjuk, hogy Jedlik már évekkel az ominózus buli előtt kínálgatta tudóstársait borral dúsított szódavízzel. Tudniillik, a feltaláló a gimnázium elvégzése után felvételt nyert a Bencés rendbe Pannonhalmán, egy olyan társaságba, ahol a minőségi borkészítésnek több száz éves hagyománya volt. Az is bizonyos, hogy a bencések már az 1820-as években fogyasztottak Fröccsöt, csak nem volt egy Vörös Martiuk, hogy nevesítse az italt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és még talán annál is több Fröccs a magyar torkokon. A Fröccs hatalmas karriert futott be hazánkban. Népszerű lett a szerényebb körülmények között élő földművesek és a nemesi családok körében is. Az ital lényege ugyanis nem a bor minőségében rejlik. Hírnevét elsősorban két dolognak köszönheti. Az egyik, hogy ásványi sók nélkül a szóda nem zavarja meg mellék ízével a bor élvezetét. A másik, hogy kellemes arányaival pont tökéletes mértékben bódítja fogyasztóját. Ihatjuk fehér, rozé vagy akár vörös borból. Bölcs és óvatos, aurea mediocritas, a merész képzelőerő és a szelíd mámor között. Nem csoda, hogy oly sok magyar szívet hódított meg. Nagy talány az arány. Fröccsből kérhetünk kicsit, nagyot, hosszú lépést vagy lórúgást. Gyakori a házmester, aki néha vice. Itt-ott még a polgármester is feltűnik. Ha bátrak vagyunk, maflást is kérhetünk, de hónap végén inkább a sóher Fröccs hasít. A bor és frissen fröccsentett szikvíz arányának és mennyiségének változtatásával közel 50 féle italt jegyez a magyar gasztronómia. Megbabonázta József Attilát, aki egy fütyre itta a kis fröccsöt, és Krudi Gyulát is, aki 9 deci bort 1 deci szódával ijesztett meg. Léteznek meghökkentő párosítások is. A század elő egyik legnevesebb gurmandja, Újházi Ede a szikvizet kovászosú borkalevére cserélte. De ne feledkezzünk meg az aranycsapatról sem, hisz Puskásnak és társainak is favoritja volt a fehér kis fröccs. Duplán. Vannak nemzetek, ahol ismert párosítás a szóda és bor, de sehol a világon nincs ekkora fröccs kultusz, mint hazánkban. A magyar gasztronómia szerves része. Nincs vendéglátós, aki ne fújná kívülről a legnépszerűbb arányokat. Az élményt Magyarország 22 fantasztikus borvidéke és több mint 1000 szikvízkészítő mestere szavatolja, így méltán nevezhetjük nemzeti értéknek a fröccsöt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A kihalt balatonparti fasorban egy feldúlt fiatal lány indul haza, a februári éjszakában egyedül a szórakozó helyről. Egy autó áll meg mellette, és Lili örömmel be is ül, ám néhány percnyi beszélgetés után kiderül, van mitől tartania. Szlavicsek Judit Légy ott című krimiében egy évek óta magányosan élő 40-es nyomozónő próbálja kideríteni, miért kellett meghalnia a lánynak, és hiába sejti, hogy ki az elkövető, a gazdag, befolyásos emberek világa megközelíthetetlen számára, legalábbis azt az utasítást kapja, tartsa távol magát ezektől az emberektől. De vajon a fényűző életet élő, tökéletesnek látszó család burkán talál-e repedést? Erről is szól a regény, ami érdekes módon eredetileg egy rövid történetnek indult, ezt mondja a szerző.
A könyv első fejezetében egy fiatal lány egy balatoni szórakozóhelyről kilép az ajtón, nyilván ivott, és elindul hazafelé, és aztán egy autó felveszi őt. Elindul egy beszélgetés, aminek az a vége, anélkül, hogy bármit tudnánk bármelyik szereplő életéről, múltjáról, mi hozta őket össze, egyáltalán van-e közöttük bármilyen kapocs. Az a vége, hogy a férfi megöli ezt a fiatal lányt, és a testét elrejti a Balatonban, egy nádasban. Amikor én ezt megírtam, akkor azt gondoltam, hogy írtam egy novellát, van egy szerzői oldalam, oda kitettem, és aztán ez elkezdett önálló életet élni, mert egyre több ember kezdte megkérdezni, hogy van-e folytatás, és én többször leírtam, hogy ennek nincs folytatása, de aztán engem is elkezdett érdekelni ez a két ember. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy valójában miért ölt ez a férfi, és ez meg is határozta ennek a kriminek a műfaját, mert ez egy Magyarországon viszonylag szokatlan típusú krimi, tehát ez a Vajdunit típusú krimi, ami mondjuk klasszikusan a Kalambó sorozatokból lehet ismert. Tehát, hogy az első pillanatban tudjuk, hogy ki volt a gyilkos, és sokkal inkább az a kérdés, hogy miért. Illetve hát nyilván a mi értekkel följön még egy csomó olyan háttérinformáció, ami akár érdekes lehet pont a társadalmi közeg megmutatása szempontjából, ami nekem szintén fontos volt.
Van egy fiú, aki elvesztette a barátnőjét, neki van egy családja. Mesélj el, hogy ők hogyan élnek, mert hogy ez a család omlik a szemünk láttára szét.
Egy nagyon klasszikus, mai tehetős családot próbáltam felvázolni, egy egygyerekes családmodell, ahol az apa gyakorlatilag a családi bizniszt továbbvíve egy pici mikroközösségben egy nagyon-nagyon magas presztízsű pozícióban létezik. A hozzátartozó feleség nem kell, hogy dolgozzon, nem is teszi, és az hát múlatja az idejét úgy, ahogy azt gondolja, hogy az anyaság az kitölti az életét, de azért nála az anyaságot nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy átlag anyánál. Van az a jól szituált réteg, ahol teljesen természetes, hogy mondjuk egy nőnek nem kell dolgoznia, és ez a fajta könnyebbség egyébként hatalmas nehézség is több nő számára, amit viszont nem tud sem magának, sem a közegnek bevallani. A feleslegesség érzése a sok-sok ürességet és nagyon sok frusztrációt tud az ilyen típusú nőkből kiváltani, legalábbis én ezt tapasztaltam, és ez mindenféle tévutakra visz, minden értelemben. És van egy fiúk, aki hát ebben a közegben szocializálódott, és mégis egy olyan lányjal esik szerelembe, aki pedig egy teljesen más világot képvisel. És amikor ez a lány meghal, akkor ennek a fiúnak rengeteg konfliktusos helyzete lesz, és több fronton. Tehát egyszer meg kell küzdenie az iskolai közegben mondjuk azzal a ki nem mondott gyanakvással, ami őt körbeveszi, amíg nem derül ki, hogy a lányt kiöli meg. Aztán otthon meg kell küzdenie azzal, hogy egyre több olyan információ a számára is világossá válik, hogy esetleg az apja nem az, akinek mondja magát, és hogy az anyjával nagyon-nagyon nagy problémák vannak. És aztán a történet végére mindkettőknek döntést kell hozni. Az anyának is, és a fiúnak is, hogyha ők ebben nem állnak bele, és a végén már tevőlegesen is nem vesznek részt magában a végkifejletben, akkor ők élhettek volna ugyanúgy, ahogy eddig.
A Balaton vidéke, mikor vált ilyen titokzatossá? Miközben írtad a regényt, vagy te már korábban is láttad benne ezeket a pontokat? Megmondom miért, mert ezt az arcát, amit te mutatsz itt egy krimiben, azt nem nagyon ismerjük, szerencsére mondom én, de közben pedig gyönyörű, meg misztikus.
Ez azután alakult ki, amikor ide költöztünk, mert mi nem a Balaton mellett éltünk, 4 éve költöztünk ide a környékre, és én is korábban egy teljesen hagyományos Balaton fogyasztó voltam, tehát nyaranta lejártunk a Balatonra, és a napfényt, meg a strandot, meg a lángost, ezeket a dolgokat ismertem én is belőle, és amikor ide költöztünk, akkor ugye megadatott nekem azt, hogy az év minden napján lássam a tavat. Illetve, hogy megismerjem ezt a mikroközeget, és megismerjem egy kicsit az itt élőket, és ez egy olyan változást indított el bennem, a tóval való kapcsolatomban igazából, hogy nekem ez a tó mostanra egy nem is tudom, egy ilyen igazolási pont lett az életemben. Ahogy a prológusban a nyomozó nő is ezt teszi, tehát az első jelenet az egy téli balatoni helyszín, amikor Kardos Júlia, a nyomozó, nézi a tavat, és letesz egy csokrot a vízre, aminek nyilván a saját életében nagy jelentősége van. Én egyébként hasonlóan teszem, hogy majdnem minden nap bemegyek, mondjuk egy percig bámulom a tavat, és akkor onnantól, amikor eljövök, akkor valahogy minden egyszerűbb, és minden a helyére kerül. Nagyon-nagyon szerettem volna valamit kezdeni a Balatonnal. Ez ugyanannyira fontos volt nekem, mint a krimi. Lehet, hogy emiatt is van az, hogy nagyon sok tájleírás van, és nagyon sok ilyen atmoszféra, teremtő rész van a szövegben, ami azt gondolom, hogy nem lépett túl egy olyan határt, hogy már agyon nyomná. A nyugati medence az egy speciális a Balaton szempontjából, és talán azért lehet misztikusabban megfogni, mert ugye itt összefüggő nagy nádasok vannak, és egy viszonylag elvadultabb területe még a Balatonnak, nem is a legfelkapottabb nyilván éppen emiatt. Ugye szemben a Kis Balaton szintén vadregényes része, tehát ez egy ilyen kicsi mikroklíma a Balatonon belül, a nyugati medence, aminek van egy ilyen furcsa, kicsit elhagyatott hangulata nekem, amióta itt élek, én erősen ezt érzem, és egyébként nagyon-nagyon megszerettem.
Kardos Júliánról azért kell beszélnünk, mert ő egy olyan ígéretes nyomozó, akire szerintem további regényeket lehetne építeni.
Teljesen átlagos embert szerettem volna létrehozni. És nyilván itt a skandináv krimi hatását azért az ember nem tudja magáról sem letenni, tehát én magam is sok skandináv krimit olvasok. A saját személyes életében bekövetkező tragédiák, ezek a fel nem dolgozott traumák, adják neki gyakorlatilag azt a mozgatóerőt, ami előre viszi, és hogyha hosszú távon gondolkodunk benne, már pedig nagyon-nagyon szeretném, hogyha sikerülne, hogy még több története szülessen, akkor azért nagyon nagy táblatok vannak az ő életében, hiszen most 40-es, de nincs gyereke, most nincs mellette férfi, kicsit nehezen is tudja elképzelni magáról, hogy lehetne újra. Tehát mindig úgy gondolkodom benne, hogy a primér nyomozási szál és az a gyilkosság, ami őt foglalkoztatja, az mindig egy párhuzamosság az ő személyes sorsával, és egymásra rezonál a két dolog.
Szlavicsek Judittal beszélgettünk Légy ott című könyvéről. A Balatonnál játszódó krimit az Eravan kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.